Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Afrikába, Japánba, az USA-ba, megnézzük, hogy az őszi szünet idején hova utaznak a magyar turisták, úgyhogy izgalmas kis műsort ígérhetek, tartsanak velem. November 8-ától már beutazhatunk az Egyesült Államokba. De hogy vajon milyen vakcinával? Nos, 3 héttel az amerikai határnyitás előtt azért még akad bőven bizonytalanság a beutazási feltételeket illetően, korántsem minden ismeretes. Még egy hónappal ezelőtt bejelentették, hogy november elején feloldják majd a beutazási tilalmat az Európai Unióból érkező, teljes körűen beoltott személyek előtt, és az Egyesült Királyságból szintén be lehet majd utazni, hogyha valaki teljes körűen beoltott. Ugyanakkor a november 8-ai dátum az egyelőre még érdekes kérdést vett fel, mert hogy már többen megjelölték ezt a kormányzati tisztviselők közül ezt az időpontot, de hivatalosan még erről nem olvashattuk a döntéseket. Az viszont már szinte bizonyos, hogy a beutazáshoz COVID-teszt és oltási igazolás szükséges. A következő vakcinákkal lehet utazni majd, Pfizerrel, Modernával, Janssennel, ezen kívül az AstraZeneca-val és Sinopharmmal és Sinovaccal is lehet utazni. Minden esetre az amerikai járatok iránt nagyon komoly érdeklődés kezdődött, hiszen jó ideje nem lehetett már az Egyesült Államokba beutazni csak úgy, de azért még korán sincsen minden szabály teljes részletességgel tisztázva, miként ezt a szakmai lapok is írják. Japánban meglehetősen magas az átoltottság, viszonylag kicsi a gond a COVID miatt, jóval 60% fölötti az oltottak száma, valószínűleg a japánok szabálykövetése miatt is ilyen ez a szám, de attól függetlenül még továbbra is a turisztikai célú látogatásokat nem engedélyezik, és ha megnézzük azt, hogy milyen szigorú volt az elmúlt időszak beutazási politikája, akkor látjuk azt is, hogy hát a korábbi turizmus, az lényegében a külföldi turizmus az 1%-ra esett vissza, hát az is csoda, hogy egyáltalán nem nulla, hogy mi lesz majd a későbbiek folyamán, az még vita tárgya. Az viszont már biztos, hogy a brüsszeli karácsonyi vásár a híres főtéren az megnyílik, mégpedig november 26-án és január 2-áig tudnak jönni a vendégek. Mind a kereskedelem, mind a turizmus szempontjából fontos ez, jelentették be az illetékesek. Még a koronavírus járványt megelőző időszakban több mint 3 millió látogatót vonzott a híres brüsszeli karácsonyi vásár. Szombattól védettségi igazolvány felmutatásához kötik a szórakozóhelyek és vendéglátóipari egységek látogatását Szerbiában. Védettségi igazolásnak számít a vakcina második vagy harmadik adagjának felvételét igazoló dokumentum, 72 óránál nem régebbi PCR-teszt, 48 óránál nem régebbi antigénteszt, vagy annak igazolása, hogy valaki átesett a betegségen. Ha valaki ide utazik, akkor ezzel mindenképpen számoljon. És hogyha már Szerbiánál tartunk, Szerbia kedvezményes kamatozású hitellel segíti az utazási irodákat, hogy ki tudják fizetni azokat a szerbeket, akik a világjárvány miatt nem tudtak elutazni, pedig befizették a pénzüket. Voltak ugyan többen, akik csereutalványt kaptak, és a mostani nyári szezonban el tudtak utazni, de még így is, mint egy 25 millió eurónyi voucher ott van az utazási irodáknál, és hát legyünk őszinték, sok esetben nincsen meg már a pénz. Egyébként jövő év januárjától vissza kellene adni a pénzt, hogyha nem tudnak elutazni azok, akik befizettek utazási irodáknál előleget. Ezt a határidőt viszont valószínűleg nehezen tudják betartani az utazási irodák, főleg azért, mert sokszor a külföldi partnereiktől nem is kapták vissza a pénzt. Nos, a szerb állam úgy döntött, hogy a fejlesztési alapjukon keresztül támogatást fog nyújtani, és hitelt lehet felvenni majd kedvező módon, úgyhogy talán ez segít majd a szerb utazási irodáknak, vélik. Ha valaki Bécsbe utazik, csökken az Airbnb kínálata, ezt fogja tapasztalni. Ennek az az oka, hogy a szállás közvetítő portálokon nem szerepelhetnek bécsi önkormányzati lakások. Erről már korábban döntött egy bécsi bíróság, hogy az önkormányzati lakásokat nem lehet ilyen célra hasznosítani, de hát nem igazán tartották be, és hát a szolgáltató nem is ellenőrizte, vagy nem is nagyon tudta ellenőrizni ezeket. Ugyanakkor az elkövetkezendő időszakban már egy olyan panaszvonalat akarnak létrehozni, ahol a szomszédok meg a házbeliek is jelezhetik, ha a vendégek túl hangosak, szemetelnek, vagy mások helyére parkolnak, de azt is, hogyha esetleg ilyen jellegű lakást akar valaki bérbe adni. Bécs és az Airbnb már meglehetősen hosszú ideje vitázik a legkülönbözőbb dolgokon. Most vélhetően ezek az intézkedések egy picit lenyugtatják majd a kedélyeket. Szingapúr is a héten már megnyitotta a kapuit. 11 ország beoltott állampolgárai már utazhatnak karanténkötelezettség nélkül Szingapúrba. Kanada, Dánia, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, az Egyesült Királyság, az USA állampolgárai, emellett Brunei és Németország állampolgárai beutazhatnak. Szingapúr lakosságának 85%-át már beoltották a koronavírus elleni vakcinával. Az újranyitás célja, hogy ismét egy fontos közlekedési csomópont legyen Szingapúr, mint régen. Október 19-től a PCR-tesztelés rendszere is egyszerűbbé vált. Csak két tesztelés szükséges, az elsőt indulás előtt 48 órával kell elvégeztetni még otthon, a második a szingapúri repülőtéren történik. Az érkezőknek ezen kívül be kell mutatniuk a hazájukban kiállított oltási igazolást is. Úgyhogy azért még mindig nem lesz egyszerű az utazás, noha már egyáltalán legalább lehetséges bizonyos országokból. Szingapúr egy alap esetben, amikor éppenséggel nincsen koronavírus járvány, akkor rendkívül népszerű a kínai, az indiai, általában az ázsiai turisták körében, de Európából is azért sokan látogatnak el oda, főleg az Egyesült Királyságból. A kis mini városállam lényegében egy család irányítása alatt áll már meglehetősen régóta, de az is biztos, hogy a jólét elég magas fokú, köszönhetően annak, hogy sokan azt mondják, hogy Szingapúr, Ázsia, Svájca, tehát a bankrendszer azért elég népszerű, főleg a külföldiek körében, akik előszeretettel nyitnak itt számlát, de az egészségturizmus is nagyon-nagyon fontos tényező az itteni idegenforgalmi bevételek tekintetében. Sokan főleg a klasszikus kínai gyógymód miatt jönnek ide, és külön klinikák, külön kórházak vannak a külföldieknek, akik lényegében előszeretettel veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. Nagyon komolyan odafigyelnek a tisztaságra, a köpködést például szigorúan büntetik, és be is tiltották, úgyhogy erre ugyanúgy oda kell figyelni, mint arra, hogy a rágó kiköpése is tilos, és nem szabad a rágót csak úgy oda ragasztani valamelyik utcai alkalmatosságra, padra vagy bárhová, még ezt is büntetik. De hát természetesen azért nem a büntetésről szólnak itt a turisták mindennapjai, hanem arról, hogy a közeli kis pihenő szigeten jól érezzék magukat, az itteni állatkertben vigadozzanak, vagy éppenséggel a belvárosban sétálgassanak. Az Orsan Road a híres bevásárló utca, és valóban szuper termékeket vehetünk az itteni üzletekben, vagy megcsodálhatjuk a híres szállodák valamelyikét. A Fullerton például, a korábbi posta épület, az meg lehetősen ismert, de egyébként a Raffles is a legjobbak közé tartozik, ahol indiai klasszikus öltözetben fogadják a vendégeket, de ezen kívül a Marriottnak a magas pagodaszerű teteje is a város egyik jelképének számít. Az Orsan Roadon kívül még a kikötő környéke az, ami turisztikai szempontból jelentős. Érdekes, hogy sok mindent átvettek, főleg Londonból, tehát a londoni Tower Bridge-hez hasonló hidat látunk itt, a Sydney-i operaházhoz hasonló operaházszerű építmény, kulturális központot látunk, még a párizsi Eiffel toronyra is hajaz az egyik épület, tehát itteni kikötőben azért látszik, hogy azért a különböző európai építmények hatottak a szingapúri vállalkozókra, akik tervezték ezeket az izgalmas épületeket. Van egy kellemes kis folyó, ami a kikötőbe torkollik, ennek a partján táj kínai éttermek sokaságát találjuk. Egy hagyományos időszakban itt nyugodtan el lehet fogyasztani például egy sticky rice-t, egy mangóslist, ami a nagy kedvencem. Továbbra is indulnak a városlátogató túrák a koronavírus járvány ellenére. Azért nagyon sok utazási iroda elindítja a városlátogató utazásait. Ez nem tilos egyébként, most jó pár országban bizonyos feltételekkel lehet utazni. Nem mindenki szigorított, úgyhogy azért van lehetősége az utazni vágyóknak arra, hogy ezt megtegyék. Őszi szünet következik, vajon hova utaznak a magyarok egyáltalán, utazunk-e az őszi szünetbe? Nos, a belföld a legnépszerűbb, a belföldi utazást választják főleg. Azok, akik ilyenkor szeretnének egy kicsit a családdal kikapcsolódni, menni, és ezt meg is tehetik. A wellness hotelek, a wellness szállodák nagyon népszerűek, a gyógyfürdők környékei, ezen kívül a különböző észak-kelet-magyarországi helyek is nagyon-nagyon népszerűek, úgyhogy ha valaki utazik, akkor főleg itthon utazik, de emellett azért jó pár külföldi terület is van, ahová mennek magyar vendégek, magyar turisták, ilyen például a Kanári-szigetek, úgyhogy Tenerife-re például mennek magyarországi csoportok az őszi szünetbe. Tenerife a Kanári-szigetek legnagyobbika, Gran Canaria és Tenerife a legnépszerűbb a magyar vendégek körében, és hát azért tudni kell, hogy itt nem fehér homokos a tengerpart, sőt jó pár helyen vulkanikus jellegű, de azért vannak olyan helyek, ahol bőven tudunk még ilyenkor ebben az időszakban is strandolni. Én voltam decemberben is a Kanári-szigeteken, és akkor is tudtunk azért fürödni, bár nem minden nap volt jó idő, és hát előfordult, hogy csak 18-20-22 fokosa volt a hőmérséklet, de ilyenkor még azért 24-25 fokos napsütéses idő szokott lenni általában, és hát az úszómedencéket pedig néhány helyen még fűtik is, úgyhogy azért azt gondolom, hogy tényleg pazarul el lehet tölteni az időt, és koronavírus járvány ide vagy oda, azért bőven van lehetőség fakultatív programokra is, állatkerti sétát lehet tenni, például fókákkal, pingvinekkel, papagájokkal, bár ők ugye a rács másik oldalán sétálgatnak, de attól még izgalmas legalábbis részünkre biztosan ez a dolog. És hát Tenerifén nekem különösen tetszik a híres vulkán, a Teide vulkán, hiszen lényegében ez Spanyolország legmagasabb hegye. Meg is mászhatjuk, tehetünk itt kirándulásokat, és fantasztikus felvételeket is készíthetünk a vulkánnak a felső szakaszáról. Ha pedig átmenjük a másik oldalra, akkor ott találunk egy nagyon kellemes víziparkot, vízividámparkot, és azt gondolom, hogy ezt érdemes is megtenni. Emlékszem, hogy sokszor azt csináltam, hogy amikor rossz idő volt a sziget egyik oldalán, akkor átmentem a vulkán másik oldalára kocsival, ami igazából egy jó egy óra, másfél óra volt, gyors autóút van, és a másik oldal majdnem mindig sütött a nap. Úgyhogy ezt nyugodtan meg lehet tenni, hogyha valaki mindenképpen napos időszakra vágyik. De hozzáteszem, ez a decemberi időszakban volt, tehát ilyenkor október végén azért még jó idő van, kellemes időszak, tehát ha valaki szeretne még jókat napozni, akkor azért emberi áron ezt megteheti valamelyik utazási céggel, vagy akár valamelyik járattal is, nem is kell feltétlenül utazási cég hozzá. A Teide vulkán környéke egyébként Spanyolország leglátogatottabb nemzeti parkja, és érdekesség, hogy a Teide még aktív, bár most nem kell aggódni, mert éppen szunnyad. Tenerife mellett találunk még egy kis szigetet, ahol van egy olyan nemzeti park, ahol a világ legnagyobb szubtropusi esőerdejét találjuk. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez is érdekes lehet mindenkinek, hogyha valaki ide látogat. La Gomera ötször kisebb, mint Tenerife, de nagyon szépek a természeti nevezetességei, és az egyedülálló fűtnyelvet is itt megismerhetjük. Még az iskolában is tanítják a kis szigeten, és a kulturális világörökség része az itteni fűtnyelv, úgyhogy ez is egy érdekes dolog. Delfinnézőbe is elmehetünk, bár hozzáteszem, én voltam a Kanári-szigeteken kétszer is, és sose láttam delfint, de vannak, akik igen, úgyhogy nem szabad, hogy ez elrettentsen minket. Ezzel együtt azért a tökéletes siker az nem garantált, de egy Kanári-szigeteki pihenés most az őszi szünetben biztos, hogy izgalmas lehet. Dubajban is megfordulnak a magyarok az őszi szünet idején. Egyébként 22-től 27-ig a Dubai Expo zajlik, és sok látnivaló érkezik az Egyesült Arab Emirátusok csodálatos emírségébe. 7 emírségből áll egyébként az Egyesült Arab Emirátusok, és mindig Abu Dhabi adja az elnököt, és Dubaj pedig a miniszterelnököt, hát ez a két legnagyobb emírség, ugye? És megnézhetjük Dubajban a híres Burj Al Arab szállodát, vagy a Burj Khalifát, a fantasztikus, csodálatos 828 méter magas épületet. Én nagyon sokat voltam Dubajban, mert általában a hosszú útjaimat, hogyha mentem valahova forgatni, vagy megbíztak valamilyen munkával, megpróbáltam úgy kérni, hogy úgy szervezzék, hogy Dubajban eltölthessek egy-egy napot, úgyhogy sokszor így utaztam, emiatt volt vagy 15-20 olyan alkalom is, hogy itt megálltam, és aztán másnap mentem tovább, meg hát olyan is, amikor hosszabb időt eltöltöttem, és valóban pazar az itteni időszak, és tényleg, amit turisztikai szempontból egy korábbi sivatagi területre varázsoltak, az elképesztő. Ha már a sivatagnál tartunk, nagyon népszerű a magyar turisták körében a sivatagi vacsora. Ennek többféle fokozata van. Van egy olyan, ami annyira szuper VIP, hogy tényleg pazar az étkezés, meg a kiszolgálás, meg az öltözködés, meg minden más. Meg hát van egy egyszerűbb is, amikor tevegelhetünk, vagy terepjáróval próbálhatjuk ki azt, hogy milyen a sötétben reflektorral a buckákon kalandozni. Úgyhogy ez is egy érdekes történet. Dubajban, a Dubaj Múzeumban is voltam, bár azért ez annyira nem izgalmas, mint mondjuk a híres Dubaj Mallban megnézni a fantasztikus víziparkot, vagy a Mall of Emirates-ben megcsodálni azt a sípályát, amit a bevásárlóközpont belsejéhez építettek. De nagyon sok érdekes, izgalmas dolgot találunk, a rendőrautók, például Lamborghinik, meg Porsche-k, meg Ferrari-k, tehát ez természetesen inkább egy kicsit turista kábítás, bevásároltak néhányat azért, hogy ezzel is az imázsát, az ország imázsát növeljék az emírségnek. De attól még ez nekünk érdekes. Miként az is érdekes, hogy láttam dubai iskolásokat, akik távirányításos táskával sétálgattak a plázában, és a kis kezükbe lévő nyomógomb segítségével ment jobbra-balra a táska. Nem úgy kellett cipelni, mint egykor nekünk a hátunkon, így szenvedgetve a nehéz súlyú füzetek meg egyebek miatt. Hát már ha egyáltalán mindenki visz füzetet, könyvet, mert most már ez sem természetes egy itteni iskolában. Vannak kisebb emírségek is, azok közül pár most is nyitott a turisták előtt, és el lehet menni különösebb nehézségek nélkül még a koronavírus járvány ellenére is, de hát természetesen a feltételeket mindig meg kell nézni, védettségigazolás, PCR-tesztet, stb. Mikor, hova, mi kell, mert ezek folyamatosan változhatnak, akár rövid távon is, úgyhogy itt mindenképpen topon kell lenni, hogyha valaki utazni akar. Indulnak autóbuszos utak is most az őszi szünet idején. Németországi városokba is megyünk, a klasszikus lengyelországi túrák közül is jó pár elindul, úgyhogy vannak azért ilyenek, tehát azért nem nulla mostani őszi szerencsére, őszi szezonnak a forgalma, bár jó pár országban azért nagy nehézségeket okozza a koronavírus járvány mostani hulláma. Kárpátaljára is mennek utak Vajdaságba is, bármint a műsorban már elhangzott, itt ügyelni kell azért az új szabályozásra, hogyha valaki el akar menni egy vendéglőbe vagy egy szórakozó helyre, úgyhogy ezt is mindenképpen figyelembe kell venni. Lassan elindul az egzotikus utaknak is a szezonja. Thaiföld már bejelentette, hogy a Phuketi homokozó programot több más területre is kiterjesztik, úgyhogy aki hosszabb időt akar vagy tud itt eltölteni, erre azért számíthat. És hát mellette a Maldív-szigetek is várják a magyar turistákat, bár a mostani időszak egy picit esős, de november közepétől végétől azért itt is megindul a forgalom, bár hozzáteszem, azért ez más kategória, mint amikor egy fapados légicég járatával elmegyünk valami közeli településre, vagy akár a Kanári-szigetekre, úgyhogy azért ezt mindenképpen tudni kell, hogyha valaki utazni vágyik. Nagyon sokan kérdeztek Afrikáról már az utazásaim kapcsán, és a mostani műsor részben egy picit megnézzük azt, hogy hova érdemes utazni, hova lehet egyáltalán utazni. Nos, nagyon sok ország bezárkózott, mások meg itt van maradtak, és van, ahol például Tanzánia esetében Zanzibár az, ami felkapott utazási célpont lett azért, mert egyszerű a beutazás, és emiatt meglehetősen populáris lett. Ráadásul gyönyörűen vakítóan hófehér homok is van itt a strandoknál, tényleg kellemes a vízhőmérséklete és viszonylagos biztonság. De hát vannak azért turisták Afrika jó pár helyén, de vannak olyan részek is, ahová meg egyszerűen a koronavírus járvány okán, vagy bármilyen másokból meg kevesebb vendég érkezik a mostani időszakban. Ugye, ha Afrikáról beszélünk, akkor alapvetően el kell választanunk a Szaharától északra fekvő területeket és a klasszikus afrikai részt, a Szahara alatti területeket. És hát azon belül is vannak olyanok, ahová turisták nem nagyon mennek, vagy ha mennek, és akkor sokszor megbánják. Észak-afrikai országok azért a magyarok körében kedvelt úti célok, hiszen Egyiptomba, Tunéziába, Marokkóba sok magyar vendég indul, Algériába már kevesebb, de azért itt is vannak turisták, bár hozzáteszem, azért néha vannak rémtörténetek. Líbia esetében pedig nem beszélhetünk klasszikus turizmusról, hiszen itt azért az elmúlt időszakban a legkülönbözőbb haduraknak a harcairól hallhatunk a híradásokban, tehát nem tipikus turista célpont. Bár most Szegeden az egyetemi előadáson megkérdezték, hogy hát hol van turizmus egyáltalán, hát mindenhol van szinte a világban, ahová csak beengednek vendégeket, még Észak-Koreába is mennek egy normál időszakban turista utak, úgyhogy Kínából át lehet jutni. Tehát a katasztrófa turizmus is egy érdekes fogalom, szinte mindenhová megy manapság valaki. Úgyhogy ebből a szempontból ez is érdekes. Minden esetre azt látjuk, hogy Egyiptomba mennek a turisták, mennek a gépek, mennek a vendégek, Hurkada és Sharm el-Sheikh fogadja a turistákat, árérték arányban meglehetősen jó, és nyilván figyelni kell, hogy éppen az aktuális előírások azok milyen PCR-tesztet vagy egyéb dolgot kívánnak meg az utazni vágyóktól. Tunéziánál pedig volt egy nyitás, aztán leálltak a chartergépek, mert volt egy bezárkózás, aztán megint nyitás, megint bezárkózás. Tehát látjuk azt, hogy itt azért hektikus a helyzet, itt is mindig figyelni kell, hogy éppen aktuálisan lehet-e utazni, hogyha valaki tervez a mostani téli szezonban utat. De most, hogyha egy picit elvonatkoztatunk a koronavírus járványtól, akkor azért azt látjuk, hogy ha valaki Fekete-Afrikában érdekes dolgokat akar látni, akkor mondjuk Kenya és Tanzánia talán az, amelyik felkészült a turisták fogadására a safari parkokat illetően. Kenyában és Tanzániában van ugye a Maszáj Mara, meg a Serengeti Nemzeti Park, hát a Serengeti folytatása talán lényegében a Maszáj Mara, ez egy hatalmas nemzeti park, ide rengetegen ellátogatnak. Zanzibár komoly turista célpont, innen kis repülőgépekkel, vagy hát nem is olyan kicsikkel viszik a Gorongoro kráterbe a vendégeket, abban a híres kráterbe, amelyről az Oroszlán király című rajzfilmnek a története is származik, és hát az itteni területek azok, amelyek visszaköszönnek a rajzokon is, úgyhogy innen mintázták ezeket. Tehát a Gorongoro kráter is egy nagyon-nagyon jó választás lehet, hogyha valaki szeretne izgalmas safari programon részt venni. De hát folytatottam tovább, mint Tanzániában, mint pedig Kenyában nagyon sok jól felszerelt lodge várja a safari parkokban a vendégeket, és itt viszonylagos biztonságban el lehetünk. Persze Afrikában vagyunk, úgyhogy ügyelni kell mindig arra, hogy mit hova teszünk meg, hogy éppen az adott területen még mik a szokások, de azért olyan nagy baj nem szokott történni. Aztán mellette vannak azok a klasszikus országok, amelyek szinte furcsák is ahhoz képest, hogy Afrikában vagyunk, mert a Dél-Afrikai Köztársaság egyébként egy pazar infrastruktúrájú olyan hely, ahol plázákat találunk mondjuk Johannesburgba vagy Johannesburgba, a fővárosba, a Top of Africa-t, Afrika legmagasabb pontját, kilátókat, üzleteket, múzeumokat, szóval tényleg azt érezzük, hogy valóban a leggazdagabb ország Afrikában, bár az is igazsághoz hozzátartozik, amiről már meséltem korábban a műsorban, hogy míg korábban az apartheid rendszer volt felháborító és elnyomó, most egy picit más a helyzet, mert most meg jó pár helyen a fehéreket üldözik, és hát Johannesburgban is azért volt olyan szabály a helyi bandák között, hogy éjszaka fehér ember ruhában nem lehet az utcán, vagyis mindenét elvették, hogyha oda merészkedett a bandatagok, úgyhogy azért ez a valósághoz hozzátartozik. Durban még nagyon népszerű, ugyanakkor és Fokvárosba is érdemes ellátogatni, bár kedves barátom még kérdezték, hogy hova menjenek, hát azt tudtam mondani, hogy például Sun City napváros, az itteni kaszinók, a mellette lévő fantasztikus Pilatesberg vadrezervátum, az mindenképpen érdekes látnivaló, de egyébként Johannesburg környékén például a Golden City-t, az egykori aranyvárost, az aranybányát érdemes megnézni. Itt van egy nagy vidámpark is mellette, hoztam haza egyszer egy nagy rózsaszínű cápát innen, ilyen kosárdobással szereztem, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, bár az asszony kidobta, vagyis hát most már csak arra vagyok büszke, hogy megszereztem, de magát a cápát azt már sajnos nem tudom nézegetni. Minden esetre az biztos, hogy Dél-Afrika talán a legszebb vidéke a Drakensberg-hegység, nekem ezt tetszik a legjobban, csörgedező patakokat képzeljenek el, fantasztikus, kellemes 20-24 fokos hőmérsékletet, mindenféle izgalmas állatokat, gazellákat, antilopokat, és olyan üdezöld színvilágot, amit talán csak Skóciában látunk itt az európai területeken. Na hát ez a Drakensberg-hegység, és ennek ha tovább megyünk a másik részén, van Lesotho, egy kis királyság a fennsíkon, ahol mindig fúj a szél, de ide is érdemes ellátogatni, valóban gyönyörű a vidék. Van még egy érdekes királyság, Szváziföld, ami szintén egy picit beékelődik Dél-Afrikába, bár nem úgy, mint Lesotho, mert ott az egészet körbeveszi a Dél-Afrikai Köztársaság. Itt is királyság van, itt is különleges jogosítványai vannak az uralkodónak, úgyhogy az exotikumok kedvelői ide is eljöhetnek. Egyébként a közbiztonság viszonylag jó. És Namíbia még egy nagyon érdekes terület, Német-gyarmat volt egykoron. Itt is jó a közbiztonság, jobb, mint Dél-Afrikában manapság, hozzáteszem. A német elnevezések még azért az egykori gyarmati időszakot felidézik, meg hát az utak állapota is, hiszen érdekes az utak állapota is, mert sokkal jobb, mint mondjuk a kongói, vagy éppenséggel a ruandai utak, nagyjából dél-afrikai szint, hogyha az infrastruktúrát nézzük. Vannak érdekes látványos partszakaszok, a Csontvászpart például ilyen, és a templomépítészetet is megcsodálhatjuk, mert hogy a kirchék, a németes név is ugye jellemző, azok valóban nagyon-nagyon szépek és hajaznak a német területeknek az építészetére. Aztán van még néhány olyan hely, ahová szerintem nyugodtan elmehetünk, és nincs túl sok turista, tehát úgy érezzük, hogy van lehetőségünk felfedezni. Ilyen például Uganda. Ugandában megnézhetjük a Murchison Nemzeti Parkot, és a Nílus forrásához is ellátogathatunk. A Nílusnak persze sok forrása van, úgyhogy sok helyen mondják, hogy ez a Nílus forrása, és valószínűleg mindegyik igaz, de mellette elmehetünk az Egyenlítő nevű településre is, ahol játszhatunk egy kicsit ezzel, hogy folyik le a lefolyóból a víz az Egyenlítő különböző oldalain típusú dologgal. Hát erről már meséltem a műsorban. És Uganda azért is érdekes, mert itt azért még az igazi afrikai hangulatot átérezzük úgy, hogy azért nem vagyunk napi szinten veszélybe, bár hozzáteszem, itt volt olyan alkalom, amikor egy kedves barátom utána vetette magát az egyik emberkének, aki éppen letépte a táskáját utastársunk válláról. Aztán nem lett belőle semmi, mert valahol eldobta, nyilván a többi tolvaj az eltüntette valahová, aztán végül is még a baks is kell fizetni a rendőröknek azért, hogy egyáltalán ne kelljen bemenni, mert mondták, hogy eredménye semmi nincsen ennek a dolognak, úgyhogy értelmetlen tovább folytatni. Meg hát olyan is volt, hogy a mobiltelefont tépték ki egy másik kedves utastársamnak a kezéből, hozzáteszem, az autóbuszból úgy fotózott, hogy így kidugta a kezét a mobiltelefonnal a kezében, próbált meg pazar képeket készíteni, hát persze kitépték, és már szaladtak is vele, hát őket nem sikerült utolérni. Úgyhogy erre azért vigyázni kell, tehát vannak ilyenek, de azzal együtt éjszakai diszkóban is jártunk, és hát a mai napig itt vagyok. Bár hozzáteszem, vannak olyan pazar kempingek, hogy sátrakban alhatunk, de nem a sátornál, ott ugye a kemény földön, hanem vannak a sátorba behelyezve ágyak, és effektíve teljesen normális ilyen téren az éjszakánk, és kellemes a hőmérséklet is, és azért előfordult olyan viszont, hogy nagy közös férfi meg női zuhanyzók vannak, és az egyik kis utastársam, ugye én vezettem a csoportot, és jött ki a fürdőből, és ott állt a gyerekével együtt a víziló körülbelül 5 méterre, és mondta, hogy víziló, víziló, és láttuk, hogy víziló, víziló, és hát persze forgattunk, és örültünk annak, hogy ez békés a víziló, pedig hát azért tud az kemény is lenni, talán a legkeményebb állatok egyike. A helyiek is azt mondják, hogy hát a vízilótól sokszor jobban félnek, mint az oroszlántól. Meg hát éjszaka, amikor itt ebbe a kempingbe sétálgattunk, gepárddal is találkoztunk, le is fotóztam egyébként, hát szerencsére 15 méterre volt nagyjából, de így azért valami látszott a képen, és ki lehetett venni, hogy ez valószínűleg egy gepárd. Azt mondják, hogy a gepárd éjszaka nem nagyon mozog meg, hogy a fákon van, meg ilyesmi, hát pedig ott volt. Úgyhogy azért ezek a szabályok sem érvényesek mindig. És ha már annyit beszélünk mindig, hogy hogyan tudunk utazni a koronavírus járvány idején, azért legyen a műsornak legalább egy negyede olyan, hogy érdekes történeteket mesélek azokból az időszakokból, amikor még lehetett utazgatni. Hát Afrikát én imádom, tényleg eljutottam Malaviba, Ugandába, Kenyába, Tanzániába, nagyon sok afrikai országba. Összességében 193 tagállam van, ENSZ tagállam, és 174 országban jártam már. Az afrikai országok közül még azért van néhány, ahova nem látogattam el, de nagyon sokban voltam. És tényleg izgalmasabbnál izgalmasabb élményekről számolhatok be. Nem hiszem, egyszer például Kenyában laktunk egy kellemes szállodában, és elhatároztuk, hogy este sétálunk. Hát persze, hogy jutott eszébe értelmes embernek egy Afrikába csak úgy este sétálgatni? Hát nem tudom. Bátrak voltunk, és fiatalok. Ágoston Gábor barátommal együtt kimentünk, és akkor körülnéztünk, hogy ott vajon mi lehet szálloda környékén, és hát halálra rémültünk, mert talpig díszbe öltözött maszáj harcosok egyszer csak így körülvettek minket, és aztán elmondtuk, felesett réfa ennek, ideje visszamenni a szálloda felé, és megpróbáltuk így óvatosan elmenni, nem venni róluk tudomást, és akkor jöttek, egy gyűrűbe fogtak minket, és jöttek velünk, és hát már nem tudtuk elképzelni, hogy mi lesz most itt, végünk van, vagy egyáltalán hogy tudunk szabadulni ebből a szorult helyzetből, és már 8-an, már 10-en ott voltak, már 12-en, és mindenki természetesen egy harci díszbe öltözve ott jobbra-balra, a klasszikus maszáj ruhában, láncsával a kezükben követett minket, és nemhogy nem hagytak ott minket, amikor a szálloda bejáratához érkeztünk, hanem tovább jöttek, hát azért jöttek tovább, mert kiderült, hogy ők a tánccsoport, és ilyen maszáj táncokat adnak elő a szállodába esténként, úgyhogy végül is indoklatlan volt a félelmünk, és ez egy happy endes történet. De hozzáteszem, a mombaszai szállodának nagyon érdekes volt a tengerparti része, mert van egy olyan szabály, hogy a tengerpart az mindenkiét, tehát nyugodtan jöhetnek oda az árusok, bárki fürödhet, és aki akar menni fürdeni a tengerbe a szállodából valaki, akkor ott megkeresheti az árus. A szállodába ugyanakkor nem jöhetnek be, ezt nagyon szigorúan veszik. Úgyhogy érdekes volt, hogy kimentünk, nagyjából 5 lépést tettünk, és már is vagy 4 árus lerohant minket, és visszaszaladtunk hirtelen a szállodából, mert annyira agresszívek voltak, és nem volt semmilyen kerítés, de mégis mi a szálloda területén voltunk, el volt választva ilyen más színű kövekkel, ők 2 méterrel arrébb voltak, de senki nem lépte át ezt a vonalat, és ők is rendkívül tiszteletben tartották, és akkor úgy próbáltak meg valami kendőt eladni, de hát mi meg már úgy nyugodtabban éreztük magunkat, mint amikor így rángatják a karunkat. De hát ez még az első kezdeti időszakban volt, akkor még korán sem voltak annyira izgalmas kalandjai, mert arról készítettünk filmet, hogy mi lesz majd, hogyha különjáratú repülőgépekkel jöhetnek Afrikába magyar turisták, és aztán később a Tantúra utazási iroda, hát már rég nincs meg, a szegény egyik alapítója, Harci Tibor is meghalt már, szóval ők voltak azok, akik ezeket bemutatták aztán a magyar turistáknak, és ők pedig látták, hogy igen, a 90-es években is már tudunk menni ezekre a helyekre, és hát milyen csodálatos dolog, és sok magyar turista el is jutott a híres csárterekkel. Aztán később már teljesen abba maradtak a téli csárterek, a téli különjáratú repülőgépek, úgyhogy most már nincsenek is ilyenek Magyarországról, de azzal együtt még a klasszikus időszakban az afrikai első kalandjaim azok mindig megmaradnak benne, és gyakran felidézem azokat. Aztán voltak tényleg olyan izgalmas túráim, amikor az állatok miatt kellett aggódni, bár hozzáteszem, én ilyen szempontból nem vagyok félős, tehát a családtagok betegségén kívül semmitől nem félek, tehát egy állatoktól sem rettegek, és előfordult bizony, hogy lefékeztünk a kis mikrobusszal, és az egyik utastársam még ki is akar szállni, mondtam neki, hogy szerintem ne szálljunk ki, mert itt egy nagyon komoly bokor van, és bármi lehet. Á, mondta, de hogy van itt ebbe a bokorba bármi. És hirtelen hallottunk valami nest, egy 1,5 méterrel közelebb mentünk úgy, hogy elindítottuk a mikrobuszt, és a bokor felé indultunk, és ott feküdt az oroszlán, és éppen egy zebrát falatozott, csak a bokortól nem lehetett látni, úgyhogy ilyen is van. De egyébként olyan történet is előfordult, hogy egy magyar turista a víziló és a víz közé állt, és az utolsó pillanatban vette észre, hogy mögötte ott van a víziló, és elkezd felé szaladni. Hát a derék turista is elkezdett szaladni, és kergette őt a víziló. És a víziló nagyon gyorsan tud szaladni, és nem bírja a víziló, hogyha a víz közé és ő közé állnak. Tehát mindig hagyni kell, hogy a víziló, hogyha akar, akkor hadd menjen be a vízbe. De hát mivel nem tudta, hogy ott a víziló a háta mögött ez a derék úriember, ezért most kénytelen volt akkor átszaladni, hogy a végén úgy menekült meg, hogy egy tüskés bokorba beleugrott, és akkor arra már nem vállalkozott a víziló, hogy tovább kergesse. Minden esetre a tüskéket még hosszú ideig minden létező testrészéből szedegethette, de legalább túlélte ezt a kalandot. És az is érdekes, hogy ha már itt az állatos kalandoknál tartunk, hogy valóban fantasztikus az élővilága Afrikának. Ugandában és Malaviban voltam úgy, hogy tényleg nem volt más turista, sőt, hát igazából nem is turistáskodni voltunk. Egyszer Ugandába kimentem magyar orvosokkal, egyszer pedig úgy, hogy vittem egy filmforgatásra magyar fiatalokat, és tényleg az egzotikusabbnál egzotikusabb helyeken voltunk, sose láttak turistát olyan helyeken is, és hát nagyon érdekes volt, hogy megcsodálták mindenünket, a telefont, a mobilt, meg minden mást, és voltam olyan helyen is, ahol mindenki odajött, és kérte, hogy hát akkor fényképezze már le, meg hogy hadd nézze meg a kamerába a saját magát, és akkor megkérdeztem, hogy de hát ez miért annyira érdekes, hát gondoltam, hogy nincs itt mobiltelefon, biztos azért mondták, hogy nem, hogy mobiltelefon nincsen, meg hát áram sincsen, de a tükörképüket se látták, még csak a patak meg a folyó vizébe, mert hogy tükör sincsen. És nekik az volt az érdekes, hogy saját magukat láthatták így, hogy most hogy is néznek ki igazából, nem csak a patak tükrében, és ez nagyon érdekes volt. Hát persze olyan kalandok is voltak, amikor majdnem pórul jártam, egyszer például kitörték a fogamat Malaviba. Itt gyakorlatilag az volt, hogy már korábban volt egy sportsérülésem, mert foci közben az egyik fogamat úgy kifejelték, hogy eltört a fogam, de utána egy titán csappal azt visszarőzítette egy kiváló fogász, fogorvos ismerősöm, és így mentem ki aztán a Malaviba, ahol magyar orvosok gyógyítottak helyeket egy túra keretében, és eltelt a kellemes nap egy olyan részen, ahol egyébként a legközelebbi kút is pár napi járóföldre volt, és onnan hozták a vizet, áram semmi nem volt, és volt egy önkormányzati kis viskó, ami egyedül zárható volt, és itt volt az a feladat, hogy menjek el valamilyen kulcsért, mert hogy lassan indulnom kellene, és a földre kerültem, elestem, mert akkora volt a tömeg, és akkor kitört a fogam, de hát mondtam, most akármi történik, most már hazáig ki fogom bírni, mert hogy nyilván fogorvos sincs erre felé, tehát az orvosi képzés is olyan, hogy vannak orvosok, de 3 év alatt meg lehet csinálni valami kis papírt, de nagyon kevés, még ilyenből is nagyon kevés van, és hát gyerekek úgy nőnek fel, hogy sosem látja őket doktor. Úgyhogy ez is érdekes világ, és az is, hogy mekkora értéke van itt lényegében szinte mindennek. Hát előfordult az, hogy volt egy utánágazás, és ott ült egy bácsi, és a kezében tartott egy táblát, hogy hiszem, hipolodzs balra. És hát nem értettem, mondta, hogy álljunk már meg, mert le akarom fotózni, vagy akarok vele beszélni, hogy miért tartja a kezében azt a táblát, hogy balra hipolodzs. És hát kiderült, hogy azért, mert itt van egy olyan elágazás a földúton, ahol nagyon sokszor eltévednek a turisták, mindig délután, nem tudom, 2-től 6-ig járnak erre a vendégek, és általában tovább mennek egyenesen, és jó sokára találják meg, ahová menni kell. De mondom, nagyon szép dolog, de miért nem tesznek ki egy útjelző táblát? Hát azért, mert az útjelző táblát akár fémből, akár fából csinálják, de rögtön elviszik, ellopják. És jobban megérte a szállodának fizetni egy embert, aki minden nap pár óráig tartja a kezében a táblát, mint állandóan cserélgetni. Úgyhogy ez is egy érdekes történet. De hát itt tényleg mindennek nagy értéke van, és arra is emlékszem, hogy egyszer forgattunk egy afrikai területen, és akkor már volt drón technika, és felengedtük ezt a kis szerkezetet, és hát mindenki messze földről jött, és így terjedt valahogy a hír, hogy itt vannak olyan emberek, akik valami csodálatos légi szerkezettel valamit tudnak csinálni, és amerre ment a drón, így alatta rohant, vagy nem tudom, 120 ember, és akkor nézték, hogy micsoda szerkezet ez. Hát az is nagyon érdekes volt, hogy számukra mennyire más ez a világ. De hát azért számunkra is más a világ, itt azért vannak tényleg olyan csodák, hogy miket esznek, hogyan eszik például, vagy egyáltalán miből áll egy reggeli, egy ebéd, vagy egy vacsora, a trópusi gyümölcsök. Ez a tipikus kicsi afrikai banán van, tehát nem ez a nemesített dél-amerikai banán, mézédes, hogyha a fáról leszedjük. Bár hozzáteszem, Ecuadorban ettem ilyen nemesített banánt a fáról, és hát az is olyan volt, hogy hihetetlen. Hát olyan, mint a kókuszdió, hogyha itt veszünk az üzletközpontban egy kókuszdiót, akkor abból nem tudjuk ki meg azt, hogy milyen egy kókuszdió, de hogyha veszünk mondjuk akár csak Dubajban egy mondjuk piacon, vagy akár egy plázában egy kókuszt, akkor tudjuk, hogy na az a kókuszlé, az tényleg kókuszlé, úgyhogy óriási különbség van, hogy hol érik meg a gyümölcs. Persze a veszélyforrás azért mindenképpen az is, hogy milyen betegségek vannak Afrikában, meg hát az is, hogy milyen a közbiztonság. Hát Kongóban gyakorlatilag szinte nincs is közbiztonság, meg ezeken a területeken, tehát ott rendkívül komoly módon lehet csak közlekedni, előre megtervezve kis területeken, és rendkívül oda kell figyelni mindenre. Hát itt azért ez tényleg olyan, hogy nem csak úgy kimegyünk az utcára, aztán sétálgatunk, és akkor jól van. De hogyha vannak olyan biztonságosabb részek, vagy biztonságosabb országok, azért a betegségek miatt azért ott is van ok aggodalomra. A malária esetében általában tablettát szedünk előtte, az adott héten, utána való héten még 2-szer ilyen 4 tablettát, hetente egyet, és az segít. Illetőleg tetanusz, meg tífusz elleni oltást azt kapni szoktunk, és vannak olyan országok, ahová pedig a sárgáz elleni védőoltás is kötelező. Régen ezt egyébként mellbe adták, én az első sárgáz elleni oltásomat még mellbe kaptam, most már karba adják, és 10 évre jó, és ez az egyetlen kötelező oltás. Jó pár országban megnézik, amikor megérkezünk még a repülőtéren, hogy van-e ilyen kis sárga könyvünk, és abban van-e érvényes sárgáz elleni oltásunk. Hogyha nem, nincsen, akkor nem tudunk bemenni az adott országba, úgyhogy erre azért ugyelni kell. De hát a cecelégy még nagyon veszélyes. Hát emlékszem, voltunk olyan részen, ahol külön cecelégy csapdák voltak, mert azért az államkor terjeszti, és az is szintén olyan, hogy van okunk félni tőle, nem csak megijedni. Hölgyeim és uraim, Garai Bendeg úr segítőtársam nevében is köszönöm figyelmüket, a műsorvezetőt, Kis Robert Richardot hallották. További kellemes hétvégét, viszont hallásra!